és várom Istenünk, fogalmazásra testvérek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és Isten tiszteletünket kezdjük meg az EK énekeskönyvvel, a 409-es számú énekkel. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 4-es számú éneket fogjuk énekelni.
Mindenben igaz a te ítéleted, Istenünk, mert vétkeztünk ellened. Dicsőítsd meg, mégis a te nevedet, és irgalmad szerint cselekedjél velünk. Vezess engem parancsolataid útján, mert abban lelem kedvemet. Hajlíts szívemet a te bizonyságaidhoz, igazságoddal eleveníts meg engem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba veszem rajtam, megváltom drága vére. Tisztíts meg bűneimtől az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
A szívem nincs már szennyben, az Úr emelteti. A helyemet a mennyben az Úr rendelte ki. A szennyen hat a színen, az Ő nagy szemnevének. Dicsőség Ő neki, dicsőség Ő neki.
Imádkozzunk! Kérünk téged, Istenünk, segítsd meg egyházadat a kísértések között, hogy tiszta szívvel ragaszkodjunk hozzád, az egyedül igaz és örök Istenhez, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, egyházunk mai vasárnapra kijelölt oltár előtti szent igéjét, amit megírva találunk Máté evangéliuma 22. fejezetében, az első verstől a 14. versig a következőképpen. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonlóan mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akiket szintén így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme, elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a mennyegzőre. De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták a szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városokat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruha. Így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád. Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak, kötézzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogtyúkorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Válasz Úr Isten igére, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglalnak helyet a testvérek. Most a hónap első vasárnapján vagyunk együtt, amikor is szeretnénk köszönteni azokat a testvéreket, akik az elmúlt hónapban ünnepelték a születésnapjukat. És ez egy különleges alkalom, a kisvárdai testvérek eljöttek most közénk, ők lesznek azok, akik köszöntik a testvéreket. Így köszöntjük őket most itt körünkben, meg a interneten keresztül, akik esetleg most nem tudtak eljönni, őket is sok szeretettel köszöntjük, és hallgassuk szeretettel az ő szolgálatukat.
Nagyon nagy szeretettel köszöntjük mi is a testvéreket, és ez nekünk egy különleges alkalom, hiszen nem vagyunk sokan a kisvárdai részen, és amikor megkaptuk a felkérést a szolgálatra, akkor úgy éreztük, hogy akkor szeretnénk most úgy átjönni ide szolgálni, hogy aki nem tud, vagy nem tud beállni a szolgálatba velünk, azt is hívjuk, hogy vegyen részt a nyírteleki Isten tiszteleten, akár személyesen, akár pedig az online lehetőséggel, és hogy ünnepeljük együtt az Isten tiszteletet ezen a mai délelőttön, és ugye születésnaposokat szeretnék köszönteni. Először is szeretnék megkérdezni, hogy a jelenlévő közül ki az, aki a testi születésnapját ünnepelte október hónapban. Jelezze azt. Vannak testvérek, többen is, kicsinek nagyok egyaránt, akik testi születésnapot. Ugye október a reformáció hónapja is, de nem csak ezért kérdezem. Ki az, aki a testvérek közül esetleg októberben érte át az életében a nagy fordulópontot, a megtérését vagy az újjászületését, tehát lelki születésnapját ünnepelte októberben. Van-e ilyen közöttünk? Ilyen is van, szuper. Akkor a köszöntés elsősorban a születésnapos testvéreknek szól, de mi hiszük azt, hogy Isten mindenkit meg akar szólítani, és minden alkalmat megragad erre, úgyhogy így fogadják szeretettel a testvérek a szolgálatunkat. És kivetítjük az éneket, aki szeretne, azt meghívjuk arra, hogy csatlakozzon a közös énekünkbe.
Tisztelt az kis szavakat,
nézzük meg az életed fényét.
17 perccel később.
Ennyi volt?
Hát igen, ez az.
Évtizedekig éltem a Földön. Miért csak 17 perc?
Hát a kereszt eltörölte az összes bűnödet. Így mindig, mikor elkövettél valami bűnt, azt én kivettem. Mert annak az ára már ki van fizetve.
Akkor ez a 17 perc volt az egész életem bűn nélkül?
Pontosan.
Szóval azt akarod mondani, hogy egész életem során csupán 17 percig építettem a te országodat?
Tulajdonképpen igen.
Te is el fogod követni ugyanezt a hibát?
Erős vár a mi Istenünk, szeretettel köszöntöm a kis gyülekezetünket, amilyen kicsit, tietek nagyobb, de olyan jó, hogy együtt látni most mindenkit. Olyat szeretnék most megosztani veletek, hogy amikor először szerettem volna bizonyságot tenni a megtérésemről, a nagy örömmel mentem a lelkészhez, és el akartam újságolni, hogy engem megtalált az Úr. És amikor el akartam mondani, nem jött szó a számon, és csak elkezdett hullani a könnyem, és nem tudtam elmondani, viszont csak annyit tudtam mondani, hogy ez örömhír. Tehát ez örömhírből jöttek a könnyeim, tehát ez most én nem vagyok szomorú, hanem örömömben sírok. És olyan jó most már így visszagondolni, hogy milyen nehéz még az örömhírt is elmondani. Pedig hát arra vagyunk elhivatva, hogy mondjuk el, hogy mit tett velünk az Úr, és milyen változások lettek az életünkben. Hát jöttek gondok, bajok ezek után is. Voltam én is kés alatt rákbetegség miatt, aztán amikor először utolért ez a betegség, akkor könyörögtem az Úrhoz, hogy de hát Ezékiás király beteg lett, és ő könyörgött, sírt hozzád, ő neki adtál 15 évet. Uram, én megkaphatom ugyanezt. Teltek az évek, és megnyugvást kaptam a kezelések során, békességbe tudtam átvészelni ezeket az időket. Eltelt 8 év, és újra elkapott. Újra kezdődött a kezelések sora, és amikor a betegszállítóval mentünk, olyan érdekes volt, hogy a sofőr egy nagyon káromkodós vezető volt, állandóan káromkodott, és ez nagyon zavart. És akkor mondta egyszer, hogy nagy káromkodás közepette, hogy a főnökét el fog bújni a főnökétől, meg se szólal, úgy elmegy, hogy rá se találjon. Persze követte, hogy káromkodott, és akkor mondtam neki egész halkan, hogy na jó, de hát Jónást is megtalálta a főnöke. És akkor rám nézett, honnan tudja ezt maga? Hát mondom, onnan, ahonnan maga, biztos hallotta valahol. Hát annyi változott utána, hogy nem káromkodott olyan hangosan, hanem mikor akart, akkor megszólalt, hogy ez a szentasszony itt van, most nem szabad káromkodni. Hát igen. És nagyon jó volt így a betegségekből átvészelni. Hát jöttek a mellék betegségek, magas vérnyomás, meg cukorbetegség. És hogy mennyire megvéd az Úr, nemrég éjszaka, 3 óra körül kutya ugatott a szomszéd kutyája. Előbb még mérges voltam rá, de felébredtem, és alig bírtam az ágyból kiszállni. Remektem, és már tudtam, hogy baj van, gyorsan bevettem a szőlőcukrot, megnéztem, hát lement egyre a cukrom. És ott volt bennem, hogy most, ha ez nem történik meg, akkor én így maradok, hogy nincs, aki felébresztem, mert innen már csak lefele ment volna. Úgyhogy azóta már nem csukom be a ajtót éjszaka, helyesebben becsukom, csak kiveszem a kulcsot, hogy a család, hogyha jön, akkor be tudjon jönni, ne kelljen betörni az ajtót. De olyan jó megnyugvás az, hogy ha az Úrra bízzuk magunkat, akkor hogy éjszaka is megvéd. Mert éjszaka szoktam kérni az Urat, hogy Uram, úgy akarok aludni, abban a biztonságban, hogy a tyúkanyó, a csibéd, a szárnya alá betereli. És hát, hogy mennyire jó ez az Úrban együtt járni, mikor rá eszméltem, hogy micsoda hatalmat kaptunk mi, hogy az imádságnak mi az ereje. Tehát ha mi ebbe bízunk, akkor milyen hatalom az, ami minket elgyengíthet. Hiszen imádkozhatunk önmagunkért, a családunkért, azokért is, akikre haragszunk, azokért is, akikről nem is tudunk, de valahol hallottuk, hogy mégis bajban vannak, és ők utánuk is, őértük is imádkozni. Úgyhogy ezzel a tudattal élni öröm az életemben, és sokszor van mégis, hogy magamra nézek, és mondom, milyen az Úr katonája, most le vagyok hangolva, tehát így néz ki az Úr katonája, így akar, hogy bizonyságot tegyünk róla. Hát kénytelen vagyok magam összeszedni, és azt mondani, hogy jó, királyi gyermek vagyok, királyi zászló jár előttem, akkor talpra kell állni, és újra mindig kérni a segítséget, hogy tudjunk talpon maradni, és ahogy szoktam kérni az Urat, hogy tegyen méltóvá, hogy másoknak is beszéljek róla, és hogy bizonyságot tegyek róla, és hát, ha meghallgat bárki, akár egy-két ember, és közelebb tudom az Úrhoz segíteni, vagy szeretni. És hát öregkorban már nyugdíjas vagyunk, az én korosztályom. Sokszor elkenődik, hogy mi szükség ránk, és én viszont belegondolok, hogy az Úrnak mindig szüksége van ránk. Nincs nyugdíjaskor itt az Úrnál, tehát amit tehetünk embertársainkért, azt örömmel tegyük meg, és majd az Úr elvégzi azt a folyamatot, hogy őt, ha mi nem látjuk, de valamikor az ige biztat arra, hogy meg fogja találni, és meg fogja keresni. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam mindezt.
Erős már a mi Istenünk. Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket. Nagyon örülök, hogy itt lehetünk most az egész kisvárdai, majdnem az egész csapat itt lehet együtt. Én most úgy jöttem reggel, hogy én most nem állok ki. Ez nem csak sikerült. Megfogalmazódott bennem egy bizonságtétel körülbelül 2 héttel ezelőtt. És úgy voltam vele, hogy akkor ezt itt el szeretném mondani, de aztán lebeszéltem magamat róla. Múlt héten egy ilyen jeles alkalom alkalmából kaptam egy igét a barátaimtól, aminek nem annyira örültem. Ezt az igét most szeretném felolvasni a testvéreknek. A 2 Korintus 10:5-ből. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Az elmúlt időszakban nagyon jellemző volt rám, hogy szerettem gyűjteni a sérelmeimet, a nehezteléseimet, és én tudtam, hogy Isten arra hív, hogy nekem meg kell bocsátanom, és hogy gyakorolnom kell ezt a szeretetet, akár a családtagjaim iránt, akár a hívő testvéreim iránt, de hogy én nem akartam. Én nem akartam ebbe beleállni, és nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy nekem mi fáj, mi nehéz, mit okoztak nekem mások, ugye a saját igazságomhoz, és egyszer ez nagyon nehéz volt, mert úgy éreztem, hogy Isten alázatra hív engem, hogy ez nekem nagyon belevisz így az alázatnak az útjába, mert ezen én nem akartam járni. És igen, a múlt héten értettem meg azt, hogy ha én benne maradok ebbe az állapotba, akkor én bálványozom a saját érzéseimet, a saját gondolataimat, azt, hogy nekem mire van szükségem, vagy hogy mindig magam körül forgok, és hogy ez szembe megy az Isten akaratával, hogy én azt nézem mindig, hogy nekem mi jó, és nekem nem tudom, hogyan kell megfelelni az embereknek, és olyan jó volt ezt az igét egyébként megkapni, és meg is érteni, hogy Isten egy sokkal fegyelmezetlebb életre hív, akár az érzéseimmel, a gondolataimmal kapcsolatban, és hogy Krisztusnak kell alárendelnem ezeket, és igen, a neki való engedelmesség, akár már a gondolataink terén is fontosabb minden másnál, és ezt szerettem volna elmondani a testvéreknek, hogy igen, bennem ezt végezte most el, és ezt végzi, hogy még a saját gondolataim, érzéseim és akaratomat is alá kell rendelnem az Istennek. Úgyhogy köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani.
Én is köszöntöm a testvéreket. Én igazából csak arról szeretnék beszélni, hogy legutóbbi 2 hónapban, bár én nem jelentkeztem Biblia iskolába, de Kata jelentkezett, és én elkísértem őt 2 alkalommal is. Hát a magyar államvasutak nem voltak a helyükön, és hát nagyon sok késéssel járt már az oda, már a visszaút, és hát a hazafelé úton azt tapasztaltuk, hogy nagyon zúgolódunk, hogy ennyit késünk, és akkor mikor fogunk végre idejönni. Lehet, hogy itt maradunk Nyíregyházán, és nem fogunk haza kerülni soha, hogy reggel 3-kor keltünk, és még éjfélkor értünk vissza Nyíregyházára nagyjából, tehát ez egy ilyen hosszas nap volt, meg ugye a bibliaiskolában egy napba sűrítenek bele igazából 2 napot, szóval nagyon tömör, nagyon sok, és tényleg megáldja az Úr, meg oda tudunk figyelni, és nagyon tartalmasak az alkalmak, de tényleg úgy, hogy megtapasztaljuk azt a sok áldást, ami ott van, és aztán meg várni kell egy 90 percet késő vonatra, az nem olyan kellemes este. És hát az első alkalommal az került elénk, hogy a zsoltárokról volt szó, igazából a zsoltárok példabeszédek és társai, és hát ott a hazafelé úton sikerült hát zsoltárt írnunk, egy ilyen panasz zsoltárt, és hát én nem gondoltam volna, hogy így is le lehet vezetni ezt a terhet, nehézséget, hogyha leírom így, és elmondom így az Úrnak a terhemet, és én azt tapasztaltam, és Katán is azt láttam, hogy utána békességet adott az Úr az út további részére, pedig azért ott nagyon necces volt az átszállás is, és megadta az Úr, hogy elérjük a következő csatlakozást is, és minden. Hát ez volt a szeptemberi, a most októberin ugyanez volt, csak ott már nem panasz zsoltár volt, hanem már oda úgy mentünk eleve, hogy azzal az imádságos szívvel, hogy jó, lehet most is késünk, de csak lehet. Na, hogy akkor most ne zúgolódjunk annyit, és tényleg megadta az Úr, hogy ezt az imádságot meghallgatta, és adott elég erőt, és én azt tapasztaltam, de erős is meg benne, hogy nem volt zúgolódás a hazafelé úton, pedig ott is Szónokon állnunk kellett 1,5 órát. De megadta az Úr, hogy tényleg békességgel teljen az idő, és tartalmasan. Ennyit szerettem volna mondani, testvére.
Ugye mindenkit köszöntöttünk, aki ünnepel, akkor csendesedjünk el egy imádságra. Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy jöhetünk hozzád hálaadással a szívünkben. Hálát adhatunk neked az életért, a testi és a lelki életért, és köszönjük neked azt, hogy most együtt ünnepelhetünk születésnapos testvéreinkkel. Köszönjük neked azt, hogy az ünneplők között minden generáció megtalálható, a kicsinyek is és az idősebbek is. És köszönjük neked azt, hogy az életükkel, az életünkkel azt tükrözhetjük, hogy milyen nagy a te szereteted és kegyelmed, amivel lehajolsz hozzánk. Urunk, így imádkozunk most hozzád elsősorban születésnapos testvéreinkért, az ő életükért, az ő családjukért, és mindazokért, akik a mindennapi életüknek tevékeny részesei, és így imádkozunk az egész gyülekezetért. Köszönjük neked azt, hogy te kiárasztod ránk szent lelkedet, te adod a te áldásodat, és a te igéden keresztül megszólítasz minket nap, mint nap. Kérlek, Uram, hogy így szólj hozzánk, és így maradj velünk életünk minden napján. Amen. Isten éltessen mindenkit.
Köszönjük szépen a kisvárdai testvérek szolgálatát, a bizonságtételeket, és sok áldást kívánunk a életükre, és a születésnapos testvérek életére is. Isten tiszteltünk folytatásaként a 418-as számú éneket énekeljük, így készüljünk az ige hirdetésre. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amint megírva találjuk Pál apostolnak az Efezusbeliekhez írott levelében az 5. fejezet 15. versétől a 21. versig a következőképpen. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. És adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, mi az, ami az egyik legnagyobb kincsünk,
És minél tovább élünk, annál kevesebb van, és szinte mindig azt érezzük, hogy kevés. Hogy többre lenne idő. Vagy többre lenne szükség. Ez volt a csend. Beugratos kérdés. Többre lenne szükség. Hát az idő. Gondolom mindenkinek eszébe jutott ez, csak elszóltam magam idő előtt. Hát így vagyunk ezzel, ugye, hogy nagy kincs ez, mindig azt érezzük, hogy volt, nincs elég, és pedig egyre kevesebb itt a földi körülmények között. És ott van az a kérdés, hogy mivel töltöm én ezt a drága időt? Amikor úgy belegondolunk abba, hogy várható élettartam Magyarországon hány év, és összehasonlítjuk a mi életkorunkkal, akkor lehet, hogy fiatalon még azt mondjuk, ó, hát rengeteg idő van még hátra. De amikor azzal szembesülünk már, hogy na hát lehet, hogy kevesebb van hátra, mint amennyit már itt éltem, vagy már egészen közel vagyok ahhoz, vagy már akár túl is vagyok a várható élettartamon, akkor úgy elgondolkodik az ember ezen még inkább, még élesebben, hogy egyrészt hova rohant ez a néhány évtized, másrészt pedig ott van az a kérdés, hogy na és a hátra lévőt, azt hogy töltöm? Ahogy itt ez nagyon élesen elénk jött ebben a színdarabban is. Hogy eltelik bűnökkel, fölösleges dolgokkal? Vagy hogyan fogom én élni az előttem lévő időt? És lehet ezen pánikolni, hogy jaj, már csak ennyi idő lehet hátra, vagy ki tudja, hogy hány évem, vagy napom, vagy akár percem van hátra, de lehet ezt bölcsen átgondolni. Lehet ezt Isten szín előtt, az ő igényének fényében megfontolni. És erre hív most is az Úr az ő igényén keresztül, és azt mondja, hogy figyeljetek oda! Figyeljetek oda! Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. És azt mondja, hogy bölcsen, ne esztelenül, nem bölcstelenül, egyébként szó szerint az van ott, hanem bölcsen. És ugye a bölcsesség az nem olyan dolog az ember életében, ami automatikusan a korral együtt jár. Sokszor így gondolkodunk, hogy minél idősebb valaki, annál bölcsebb. Jó esetben ez így van, de hogyha az Úr nélkül éli az életét, akkor hiába lesz idősebb, hiába lesz több tapasztalata ebben a földi körülményben, attól még nem lesz bölcs. Ugye a példabeszédek könyvében ott van előttünk, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. Tehát amikor tisztelem az Urat, amikor megismerem az Urat, amikor befogadom őt, akkor kezdődik el a bölcsesség az én életemben. Ahogy itt is írja Pál apostol ennek az ige szakasznak a végén, hogy a Krisztus félelmében. Hogyha őt tisztelem, hogyha ő a legfontosabb számomra, akkor kezdődik a bölcsesség. És a múltkori ige szakaszunk is az Efezusi levélből volt előttünk, akkor ugye az átöltözésről volt szó, hogy levetve azt a régit, és felöltve az újat. Hát tulajdonképpen ez is ezt írja le ez a kép, hogy Krisztussal megismerkedem. A réginek vége, és új kezdődik ő vele, a megtéréssel, az újonnan születéssel egy egészen új élet indul el. És itt kezdődik a bölcsesség. És amikor itt az időről olvasunk, hogy az bölcsen kezeljük, akkor a magyar fordítás szerint kétszer olvashatunk ebben a szakaszban az időről. A görögben egyébként más szavakat használ. Az első, amikor arról van szó, hogy alkalmas idő, ugye ezt így ki is egészíti a magyar fordítás, hogy nem csak időt írott, hanem kihasználva az időt, hanem kihasználva az alkalmas időt, az tulajdonképpen egy szó a görögben, amit a magyarban is azért néha használunk, hogy a kairosz. Megvan a kairosza valaminek, megvan az alkalmas ideje valaminek. És ebben a felgyorsult technikai világban ezt egyre kevésbé vesszük komolyan. Hogy bizony vannak ilyen alkalmas idők. Mert hogyha megéhezünk dinnyére télen, akkor ha nagyon intézkedünk, akkor beszerezzük magunknak, és akkor télen is eszünk dinnyét. Pedig annak az alkalmas ideje, a termésének az ideje nem a téli időszak. És sok más dologgal így vagyunk, hogy kitoljuk a határokat, feszegetjük a határokat, megoldjuk majd valahogy, és hiába nem a rendelt ideje van, majd mi ezt valahogy kiügyeskedjük. Aztán csodálkozunk, amikor mégiscsak beleütközünk azokba a határokba. Mert ott van a Prédikátor könyvében is, hogy megvan az ideje minden dolognak. Megvan az ideje a dolgoknak, és lehet, hogy egy kicsit tudjuk itt feszegetni a határokat, de aztán bele kell ütköznünk abba, hogy vannak alkalmas idők. Hiába akar az ember örökké fiatal lenni, megöregszik. Megvan az ideje a fiatalságnak. Megvan az ideje a tanulásnak, amikor még fogékonyabb az elménk. Megvan az ideje a gyermekvállalásnak, és lehetne sorolni ezeket a dolgokat, aminek megvan az alkalmas ideje. És ott van a folyó, a rohanó idő, amiről szintén itt beszél Pál apostol, ugye, amiről azt mondja, hogy az idők gonoszak. Ez sokszor azzal a szóval íródik le a Bibliában, hogy kronosz. Érdekes, hogy kronosz, a gonosz, az idő. De itt nem azt használja Pál apostol, hanem itt azt mondja, hogy a napok. Hogy a napok gonoszak. De ugyanezt írja le vele tulajdonképpen, hogy úgy kifolynak a kezeink közül a napok, a hetek, a hónapok, az évek, az évtizedek. És elhitetik velünk a napok, hogy majd még később is lesz alkalom bizonyos dolgokra. És lehet, hogy az életben így van, hogy valamit elmulasztok, aztán még egyszer kapok lehetőséget, vagy lehet, hogy aztán még egy lehetőséget kapok. De hogyha állandóan ezt gondolom, hogy na majd később, és halogatom, hogy ej, ráérünk arra még, mint Pató Pál úr, akkor szembesülni fogok azzal, hogy elszalasztottam a lehetőséget, az alkalmas időt. És nincs tovább. És éppen ezért mondja Pál apostolon keresztül az úr, hogy kihasználva az alkalmas időt. Ugye a világnak ott van a jelmondata, latinul a carpe diem, amit hát sokszor szabadon úgy szoktunk fordítani, hogy élj a mának. Szó szerint azt jelenti ez, hogy ragadd meg a napot. És ebben azt szokták érteni, hogy hát élvezd ki, amit lehet, mert hát ki tudja, hogy mit hoz a holnap. Együnk, ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. De igazából jó értelembe véve, erről beszél itt is az ige, hogy ragadd meg az alkalmat. Ragadd meg az alkalmas időt, amit ad az Isten eléd. Amivel élhetsz. És ez a hétköznapi dolgokra is igaz, de a legnagyobb dolgokra is igaz, hogy megismerhetjük egyáltalán az Urat. Erre is ad az Úr alkalmas időt. Vagy hogy őről beszéljünk másoknak. Ott vannak az alkalmas idők, és hogyha ezeket az alkalmas időket nem ragadjuk meg, nem élünk ezekkel, nem vásároljuk meg akár áron is, ahogyan itt erről szó van, hogy vedd meg az alkalmas időt, akkor elszalaszthatjuk azokat, végérvényesen elszalaszthatjuk. Mert az idők gonoszak. Elrohannak a napok. És olyan értelemben is igaz ez, hogy egyre inkább nagyobb teret kap a gonoszság ebben a világban, és egyre inkább sürgetőbb az, hogy az Urat befogadjuk, és hogy másoknak is beszéljünk róla, hogy ők is az övéi lehessenek. Ahogyan a Kolossi levélben is olvashatjuk, hogy bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Éljünk a lehetőségekkel, mert nem tudjuk, hogy adatik-e még. És itt elsősorban ugye a bizonyságtételről van szó, de az élet minden területén igaz ez, hogy az alkalmas időt, amit az Úr elénk ad, azt ragadjuk meg. Hogy mondja, éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. És ott van a kérdés, hogy merem-e ezt őszintén végig gondolni a saját életemben, gyakorlati módon. Merem-e föltenni azt a kérdést, amikor valamit tervezek, vagy valamit teszek, hogy Uram, most ennek van itt az ideje? És merem-e meghallani a választ? Hogy Uram, most ennek van itt az ideje, ezt kell, hogy tegyem. Mert nagyon rövid az idő. Nem lehet az, hogy fölösleges dolgokkal eltöltjük. Sokszor beszélgetünk a gyerekekkel arról, hogy olyan rövid az idő, az életünknek az ideje, hogy nehogy butaságokkal töltsük el azzal, hogy acsarkodunk, veszekszünk. Ennél drágább az élet, ennél drágább az idő, meg hogy bűnökben töltsük el. Isten valami magasztosabbra adta az időnket, az életünket. És nagyon jó kérdés ez, hogy Uram, most ennek van itt az ideje? Mert lehet, hogy valamihez éppen nincsen kedvem. Vagy lehet, hogy az unalmasnak tűnik. De hogyha annak van ott az ideje, akkor az Úrral nekifoghatok, és aztán még megtapasztalhatom, hogy nem is annyira unalmas, vagy kapok hozzá erőt, kapok hozzá kedved. És lehet, hogy valamihez nagyon nagy kedvem van, és olyan érdekesnek tűnik, izgalmasnak tűnik, de hogyha nem annak van ott az ideje, akkor az Úrral tudok nemet mondani arra, és tudom azt mondani, hogy fú, én most legszívesebben ezt tenném, de most mással kell foglalkoznom. És merem-e végig gondolni egy-egy napomat így, vagy előttem lévő hetet, vagy hónapot? Talán emlékeznek a testvérek, amikor itt Nyírteleken volt ilyen családi istentiszteletünk gyülekezeti délutánnal, és akkor volt az a téma, hogy hány pont van hátra még az életünkben, egy-egy pont egy-egy hónapot jelölt, és hogyha 18 éves vagyok és 90 éves koromig élek, akkor előttünk voltak ezek a pontok, hogy mennyi van hátra. Emlékeznek erre a testvérek? Belegondolunk, hogy mikor volt? Hát nemrég volt, ugye? Hát egy évvel ezelőtt volt egyébként az. Úgyhogy még egy kis négyzetet kiszínezhetünk a szívecskénkbe, hogyha megvan, még egy évet eltöltöttünk ebben a földi létben. És hát ott is előttünk volt az, hogy hát a hátralévő életünknek a harmadát végig alusszuk, és akkor mennyi időt töltünk mindenféle munkákkal, meg a fürdőszobában, meg mindenféle tevékenységgel, és hogy mivel töltjük a szabad időnket. És ott élesen előjött az, hogy sokan a képernyő előtt a fiatalok közül fölöslegesen elpazarolják a óráikat, napjaikat, hónapjaikat, éveiket. És ez nem biztos, hogy csak a fiatalokra igaz. Merek-e ebbe úgy belegondolni? Vagy azt mondom, hogy ó, hát én ezt már próbáltam, az időbeosztás az a gyengém, nem sikerült, hát már nem is, meg se próbálom ezt átgondolni, meg megszervezni. Úgy se fog sikerülni. De hát ez nem olyan, hogy egyszer belegondoltam, aztán elbuktam benne, aztán akkor hagyom az egészet úgy, ahogy van, hanem lehet ezt újra előszedni, ezt a kérdést. És aztán újra és újra, hogy nehogy szétfoljon az időm. Lehet segítségül hívni az Urat, hogy Uram, ebben segíts, vagy lehet segítségül hívni a családtagot, vagy a barátot, hogy gyere, segíts, kérj számon ezen a téren. Hagyd tudjam jól beosztani az időmet. Ne az legyen, hogy hívő emberként is csak úgy sodródunk ebben az életben, mint ahogyan sokan teszik. De azt mondja, hogy figyeljetek. Jól vigyázzatok tehát. Gondoljuk ezt át. És ne csak a magunk esze szerint, hanem azt mondja, hogy bölcsen. Az Úr akarata szerint. És erre bizony, erre is, hogy az időnket beosszuk, erre is időt kell szánni. Hogy az Úrral ezt megbeszéljük. Mert egyébként tényleg félelmetes, hogy mennyi időt el tudunk pazarolni. Hogy tényleg mennyi időt a képernyő előtt tudunk tölteni. És nem arról van szó, hogy nem lehet megnézni egy filmet, vagy nem lehet megnézni rövid videókat. Nem lehet híreket olvasni, vagy hallgatni. De amikor másról se szól az életem már szinte, csak filmeket nézem egymás után, a videókat pörgetem, vagy már a hírekbe gabajodtam bele teljesen. És persze, kinek mi a gyengéje? Lehet, hogy valaki legyint, és azt mondja, hogy hát az én képernyő előtt töltött időm az tart a nullához. Persze ezt érdemes meg leellenőrizni, amikor azt gondoljuk, hogy ó, hát én nem töltök ezzel sok időt. Hát azért nézzük meg, próbáljuk ezt ki. Vizsgáljuk meg őszintén, hogy mennyit töltünk ott. De lehet, hogy valakinek más a gyengéje. Lehet, hogy valaki a kertjével, a virágjaival foglalkozik irreálisan sok időt. Jó ezt végig gondolni az Úr előtt, hogy most ennek van itt az ideje. És merjek lépéseket tenni, amikor az Úr válaszol, amikor az Úr megmutatja. És nem csak az a kérdés, hogy mivel töltöm az időmet, hanem talán sokkal inkább az a kérdés, hogy kivel töltöm az időmet. És ebben a kérdésben ott van az, hogy az Úrral van-e személyes kapcsolatom, és személyesen vele töltött idő, amikor csak vele vagyok, amikor csak ráfigyelek, amikor igyekszem csak az igéjére koncentrálni, amikor megszólítom imádságban. A csak vele odaszánt idő. És persze ott a kérdés, hogy egyébként, amikor tevékenykedem, amikor dolgozom, amikor utazom, ahogy erről is szó volt, hogy ott is adok-e teret az Úrnak? Számolok-e vele, hogy ő ott is ott van? Megbeszélem-e vele, hogy Uram, ezt így kellene tenni? Vele élem-e át ezeket a dolgokat? Az ő jelenlétének tudatában vagyok-e jelen a mindennapokban? Mert lehet az, hogy emberileg nagyon hasznos, meg logikusnak tűnő dolgokat teszek, és kiderül, hogy teljesen üressé válik az egész, mert Isten nélkül végzem azt. Nem tőle kérem a bölcsességet, nem tőle kérem az erőt, és nem az ő dicsőségére végzem azt, amit végzek. És éppen ezért jó ezt a kérdést föltenni, hogy Uram, most ennek van itt az ideje? Mert egyébként elmúlhat a mi életünk, elrohanhat a mi életünk. Ugye Cseri Kálmán bácsi gyáhítatában nagyon szépen kifejti ezt, hogy szoktuk azt mondani, hogy telt múlt az idő, de nem mindegy, hogy telik vagy múlik az idő. Hogy elmúlik üresen, vagy telik az idő, és ahogy élem az életemet, egyre több dolgot tud az Úr beletenni az életemben, amivel aztán az élettel betelve, kiteljesedve lehet a mi életünk. Nem mindegy tehát, mivel múlatjuk az időt, vagy mivel töltjük meg, vagy mivel múlatjuk az életünket, mivel telik az életünk. És ez a kettő összefügg. Ja, amivel tele van az én életem, az befolyásolja azt, hogy az én időmet azt mire fordítom. És erről szól ennek az igének a második szakasza, amikor azt mondja Pál apostol, hogy ne részegeskedjetek, hanem teljetek meg lélekkel. És ebben mind a kettő fontos. Ha azt nézzük, hogy ne részegeskedjetek, hát ez egy nagyon fontos felszólítás Magyarországon különösen. Azt mondják, hogy minden tizedik ember alkoholista. Problémája van az alkohollal. És a Szentírásban erről számos helyen szó van, hogy milyen veszélyei vannak az alkoholnak, és arról is szó van, hogy lehet ezzel felelősséggel élni. De aki ezt túl tölti az életében, az ne áltassa magát, hogy na, én majd megállom, meg nem is vagyok én, vagy nem is a nagy probléma ez az én életemben. Nagyon nagy veszély. És azt mondja Pál, hogy rajta keresztül az Úr, hogy ne részegeskedjetek. És aki belekerült ebbe a rabságba, magától lehet, hogy nem tud szabadulni, de az Úrnak van hatalma arra, hogy szabadságot adjon arra, hogy nem kell már innom. Hogy amit az alkoholtól vártam, hogy a depressziómat, a szorongásaimat oldja, vagy segítse, vagy a monoton dolgokkal, amikor szembesülök, hogy valahogy ebből kilépjek, azt várhatom az Úrtól, hogy adjon ezekben megoldást, adjon ezekhez erőt. Mert szokták mondani, hogy az alkohol az jó oldószer. Ugye vannak itt közöttünk kémikusok, meg tudnák mondani, hogy pontosan az alkohollal milyen anyagokat lehet jól oldani, de az alkohol az oldja a kapcsolatainkat is, oldja a pénztárcánkat, oldja az agysejtjeinket, oldja a májsejtjeinket, de egy valamit nem old, a problémákat az nem oldja meg, sőt, tetézi. És erre mondja itt az igében Pál apostol, hogy a borral léhaság jár együtt. Ugye ez a léhaság, ez talán már olyan megfoghatatlan fogalom sokak számára. Könnyelműt jelent, vagy komolytalant jelent. A legújabb fordítások azt hozzák, hogy pusztulás van. Pusztulás van a borban. És tulajdonképpen az a szó, ami ott szerepel, az kicsapongást jelent. Hogy ez egy ilyen kicsapongó élet, aminek nem lesz jó eredménye. Ami Péter első levelében is ott van, hogy azért csodálkoznak rajtatok, ugye a hívő emberekről írja, sőt káromolnak titeket, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. Úgy van ebből kiút, van ebből szabadulás, és akkor csodálkoznak az emberek, hogy hát hogy? Hogy te már nem abban vagy? És mondhatja valaki, hogy jó, hát nekem nem probléma az alkohol. Én nem alkoholizálok. De megint csak ott a kérdés, hogy mivel töltöm az elmémet, az életemet, ami aztán befolyásolja az én gondolkodásomat és az én életemet. És lehet, hogy nem az alkohol tudatmódosító hatása ez, de mi az, ami megy be az elmémbe folyamatosan, és ugyanúgy meghatároz, ugyanúgy egy rossz irányban visz engem. És ezért mondja azt, hogy ne az alkohol legyen, ami befolyásol bennünket, vagy egyéb más dolog, szer, hanem legyen az Úr, az ő lelke, aki hatással van rám. És amivel tele van az én életem, az én szívem, aztán az fog túlcsordulni. Az fog tovább menni az emberek felé. És ezért mondja, hogy teljetek meg lélekkel. Teljen meg az életünk az Isten szent lelkével. És amikor erre utasít bennünket az ige, akkor ez egy parancs. Ez nem egy opció, hogy na akkor, hát én akkor most inkább nem. Hanem a efezusi hívőknek, és ezen a levélen keresztül minden hívő embernek ott van ez a parancs, hogy teljetek meg lélekkel. És ez passzív alakban van egyébként megfogalmazva, hogy telítődjetek meg. Tehát ezt nem én végzem, hogy na én akkor most jól megtelek lélekkel. Viszont azt kérhetem az Úrtól, mert ő végzi ezt, hogy Uram, tölts meg engem. Tölts meg az én gondolataimat, az én érzelmeimet, ahogy a bizonyságtételekben erről is szó esett. Nem vagyok más, csak üres edény, tölts meg hát lelkeddel engem. Ismerős ez a mondat? Az előbb énekeltük, ugye? Van, amikor ugye elsuhannak a gondolataink mellett ezek a gondolatok. De hogy kérhetem ezt, őszintén kérhetem, Uram, te tölts meg a te lelkeddel engem. És ez nem úgy van, hogy na egyszer megtölt, és akkor úgy már minden készen van, hanem ez folyamatot ír le. Azt mondja itt az ige, hogy folyamatosan telítődjünk, töltődjünk meg az Úr lelkével. És többes számban parancsolja ezt az Úr, ez arra utal, hogy a közösségben tudjuk ezt megélni. És hogy mindannyiunknak szükségünk van erre. És ebben ott kell, hogy legyünk alázattal, ugyan tudva, hogy ez nem a mi munkánk, hanem az Isten munkája, de aktívan, hogy Uram, mi az, ami ezt akadályozza? Kérlek, hogy ettől szabadíts meg. És kérlek, hogy te töltsd be az én gondolataimat, az én érzéseimet, és te vezess engem. És amikor ez megtörténik az életünkben, akkor Pál apostol leírja a továbbiakban, hogy mi ennek a következménye. Ugye a 19. verstől olvashatjuk, hogy mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Úrunk Jézus Krisztus nevében, engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Itt egyébként már nem felszólítások jelennek meg, hanem itt azt írja, hogy milyen módon következik be az, hogy megtelünk lélekkel. Mi ennek az eredménye? Hogy dicsérve, énekelve, hálát adva, engedelmeskedve. Ez lesz a következménye, hogyha az Úr lelke tölt be bennünket. És az, hogy mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket, hogy erre szólít az ige, nem azt jelenti, hogy már nem lehet hétköznapi dolgokról beszélgetni egy hívő embernek, de hogy azokat a hétköznapi dolgokat is áthatja az, hogy én az Úré vagyok, az biztos. Megint csak a bizonyságtételekre utalva, hogy amikor már nem bírja az ember, hogy ott az a káromkodás, és nagyon szelíden mond egy mondatot az ember, és úgy helyre tesz mindent. Az Úr, amikor az ő lelkével vezet bennünket, és ahogy megnyilvánulok, ahogyan élem az életemet, és ahogyan élem az Isten tisztelete életemet, ahogyan most is megéltük ezt, hogy énekeltünk, és énekekkel bátorítottuk egymást. Kisvárdai testvérek énekeltek, de mégiscsak együtt énekeltünk, mert kivetítve volt az ének, és ezáltal dicsértük az Urat, de egymást is bátorítottuk. És szólt a bizonyságtétel, amivel dicsérték a testvérek az Urat, és bátorítottak bennünket, de közben az ő hitük is erősödött, mert megvallották az Urat. Tulajdonképpen erről beszél itt ebben a szakaszban Pál apostol, amit most itt az Isten tiszteleten közösen megélhetünk. És ez nem csak itt történhet meg, hanem a mindennapokban, a hétköznapokban. Hogy ne a panasz, ne a siránkozás legyen bennünk, ahogy megint csak erről is szó esett. Hanem azt mondja, hogy a hálaadás. Hálaadás mindenkor, mindenért. És ez persze nagyon éles kérdéseket elénk adhat, mert azért vannak olyan dolgok az életünkben, amelyek borzalmas dolgok, szörnyű dolgok. És akkor mindenkor, mindenért, tehát ezekért a dolgokért is adjak hálát. És lehet, hogy van olyan dolog, amiért az életemben nem tudok hálát adni. Mert rettenetes. De azért hálát adhatok Istennek, hogy azon a rettenetes dolgon keresztül hogyan tudott formálni engem. Vagy abban a rettenetes dologban hogyan adott nekem erőt. Ahogyan a római levélben is olvashatjuk a 8. fejezetben, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Minden úgy együtt munkálkodik a jó irányába. És lehet, hogy vannak abban önmagában rettenetes, szörnyű dolgok. De Isten még azokat is fölhasználja arra, hogy jót hozzon ki. És ezért viszont minden körülmények között tudunk hálát adni. És akár tényleg oda is juthatunk, hogy még olyanért is hálát adhatunk, amire önmagában azt mondanánk, hogy ez borzalmas. Wilhelm Busch-nak van a Jézus, a mi sorsunk című könyve, és akkor ott olvasható az egyik bányászról, hogy eltört a gerince. És ez a bányász az élte a nagyvilági életét, de aztán eltört a gerince, és akkor ez úgy megalázta őt az Úr előtt is, és megtért ez az ember. És utána elmondta azt, hogy hálát ad Istennek azért, hogy eltört a gerinc, és akkor a lelkész ledöbbent, hogy hú, hát hogy, miért mondasz ilyet? És azt mondta, hogy mert egyébként épp gerinccel mentem volna a pokolba, de így pedig törött gerinccel mehetek a mennyek országába. Tehát lehet ilyen, hogy az ember még egy ilyen rossz dologért is tud hálát adni, mert Isten ebből valami csodálatosat tud kihozni. És végül ott van, hogy engedelmeskedve egymásnak, Krisztus félelmében, hogy engedelmeskedjetek egymásnak, ugye ez azt jelenti, hogy alávetni az én akaratomat a másiknak. És elsősorban arról van szó, hogy az Úrnak, hiszen azt mondja, hogy Krisztus félelmében. Tehát alávetni az akaratomat, az elgondolásomat az Úrnak, és úgy készé leszek arra, hogy a másik embernek is elfogadom a véleményét. Elfogadom, amikor igaza van. Vagy tudok adott helyzetben előzékeny lenni, ami egyre inkább hiányzik. Megtapasztalhatjuk ezt a közlekedésben is. Lehet, hogy ahogy jöttünk idefele, akkor is ezt átélhetünk. A múltkor mentünk Sóstóra, és Hát jött mögöttünk egy autó, és előttünk valaki ott egy kicsit tétovázott, na már dudált mögöttünk. Bosszankodtam, hogy azt hiszik, hogy én dudálok, hogy én vagyok ilyen türelmetlen. Mentünk tovább, egy nagy kamion tolatott be egy udvarra, ugye egy nagyon nehéz műveletet hajtott végre, hát megint elkezdett dudálni mögöttünk, ott tényleg be is igazolódott, hogy azt hitték, hogy én dudálok, nem győztem mutatni, hogy nem én voltam az, nem én türelmetlenkedtem. És ott beszélgettünk erről, hogy sok ember így van, azt hiszi, hogy ő van egyedül az úton, és hogyha valaki mégis merészel ott lenni, hát akkor azt valahogy le kell dudálni, vagy meg kell szüntetni, el kell tüntetni, mert nem érek rá. És aztán este is volt egy hasonló megtapasztalásunk, hogy sétáltunk a tó körül, és jött egy ember, aki hát nem is futott, hanem így gyalogolt azon a futópályán, és hát Eszter ott volt a babakocsival, hát épp hogy ki tudta kerülni, mert szerintem simán neki ment volna, utána mentek a gyerekek, ők is alig tudtak elugrani, mert elbámészkodtak. Hát az ember az elhatározta, hogy ő most ott gyalogol, és hogyha kisgyerek van ott, vagy bárki, akkor akár átgyalogol rajta. És akkor ezen gondolkodtunk, hogy hát mi van, ha ez a két ember találkozik, az Audis, aki mögöttünk dudált, meg ez a gyalogló, mondjuk egy ilyen úton, autóval, mint a Nyírszőlős felé vezető út, vagy Görögszállásra, ahogy megyünk, hát frontálisan ütköznek. Mint a mesébe a két kecske, aki a szűk úton találkozik, és akkor az egyik se akar félreállni. Na hát ezt nem akarja az Úr, hogy ilyenek legyünk. Mennek, és a saját elképzelésük, saját akaratuk. Hanem azt mondja az Úr, hogy a Krisztus félelmében. És akkor lehet előzékenynek lenni. Lehet azt mondani, hogy gyere, és lehet megköszönni. És mennyivel másabb így, amikor ilyet a közlekedésben is akár megtapasztalunk, átélünk, vagy a hétköznapokban, bármilyen más területen. És aztán ez a gondolatmenet megy egyébként tovább a házasság kérdésére, itt az Efezusi Levél 5. fejezetének a végében, de erre most nincs idő, hogy ezt úgy bővebben kifejtsük, de jó ezt elolvasni, meg jó ezeket az elveket, gondolatokat alkalmazni a házasságban is. És hát ne feledjük el azt a kérdést, ami most itt többször előjött az ige hirdetésben, hogy Uram, most ennek van itt az ideje. Merjük ezt feltenni az Úrnak, és gondoljuk azt is át, hogy mivel töltjük az időnket, az életünket, vagy inkább azt, hogy kivel töltjük azt, és osszuk meg vele, vagy inkább adjuk át az Úrnak a mi életünket és időnket, hogy ő töltsön be bennünket, gondolatainkat, elménket, és ő határozhassa meg az időbeosztásunkat is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te örökkévaló Isten vagy, aki mindig jelen vagy, aki voltál, vagy leszel, és köszönjük neked, Urunk, hogy te, aki az idő fölött állsz, te tudsz nekünk bölcsességet adni ahhoz, hogy mi, akik itt az időben sokszor vergődünk, eltévedünk, mégis jól tudjuk beosztani az időnket, és bölcsek tudjunk lenni ezekben a dolgokban. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sok mindent elmulasztottunk már életünkben. Add, Urunk, hogy rád figyelve tudjunk a te dicsőségedre élni. Amen. Nagy a Te hűsége, ó Uram, nagy a Te szeretném hirdetni a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 3 órától asszonykör lesz, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken 5 órától konfirmációi óra is lesz most már, és ifjúsági óra, vasárnap pedig 3:45-től lesz imaközösség, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Isten tiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon közvetítjük élőben, és ott lehet visszahallgatni a hanganyagok menüpontban a korábbi felvételeken. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha valakinek lelki gondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szüksége. Hírlevelünk legfrissebb számából vigyünk bátran másoknak is. Hirdetem a testvéreknek, hogy az Isten tisztelet után az alaksor ifi pontjában újabb adományokból lehet válogatni ingyen. Ha valaki mégis szeretne, az ott elhelyezett persejbe lehet dobni adományt gyermek és ifjúsági szolgálat javára. Hirdetem a testvéreknek, hogy az úrvacsora vételekor ismét visszatérünk a térdeplő használatához. Ugyanúgy bemártva vesszük majd magunkhoz az ostját és a bort, Krisztus Urunk testét és vérét, de a régi rend szerint így körönként térdepelve tudjuk venni majd az úrvacsorán. Hogyha valaki esetleg nem tud letérdelni, ugyanúgy nyugodtan álljon oda a térdeplő elé, és figyeljünk majd egymásra, a mozgásra, lehet, hogy egy kicsit már elszoktunk ettől a régi rendtől. Ugye amikor már az előttünk lévők veszik az úrvacsorát, akkor lehet gyülekezni mögöttük a következő körnek, úgy, hogy a utat szabadon engedve, hogy vissza tudjanak menni a testvérek, de így akkor gyorsabban tudjuk feltölteni a következő kört. Tehát figyeljünk egymásra, hogyha vannak üres helyek, akkor azokat tudjuk feltölteni. Tehát ezt az új rendet akkor ismét ilyen módon vezetjük be. A mai napon este közös reformációi istentiszteletet tartunk a református testvérekkel, itt Nyírteleken. 17:30-tól találkozunk a református templomban, ott egy kis szeretett vendégséggel várnak minket a testvérek, és 18:00-tól indulunk át ide a templomba, és itt élhetünk az úrvacsora közösségével is, és hallgathatjuk Isten igéjét. Hirdetem, hogy szombaton a presbiteri csendes napra készülünk, ugye 10 órakor kezdődik majd az Emmaus templomában. 9:45-kor indulnánk innen, hogy időbe oda tudjunk érni. Azt szeretném kérni, hogy jelezzék a testvérek, akik innen szeretnének jönni velünk, és aki tud, kérjük, hogy kis süteménnyel járuljon hozzá ehhez az alkalomhoz. Nem tudom, van esetleg még valamilyen hirdetnivaló ezzel kapcsolatban. Ért így készülünk. Ugye nem csak presbiterek számára nyitott ez az alkalom, hanem szolgáló testvérek számára is, és még lehet jelentkezni, hogyha ha valaki szeretne jönni. Úgyhogy kérjük, hogy ezt is jelezzék a testvérek. Jövő vasárnap gyülekezeti délutánt tartunk, amikor istentisztelet után együtt maradunk, és közösen elfogyasztjuk a hozott ebédet, és aztán játékos formában is megéljük a közösséget, várjuk szeretettel erre az alkalomra is a testvéreket. És hirdettem, hogy elindultak az óvodai hittanórák mindegyik tagóvodában, szeretettel várjuk a gyermekeket, vallási háttértől függetlenül lehet jelentkezni ezekre az alkalmakra. További alkalmak közül, ugye a gyülekezeti délutánt említettem, adventi csendes napunk november 29-én lesz majd, készüljünk erre az alkalomra is. És egyébként ez az alkalom majd a templom építésünknek, vagy templom alapjának a letételének 20. évfordulója lesz majd, úgyhogy így ennek a mottójával készülünk majd erre a csendes napra. És a Mátrai Visszhangok nevezetű kórus fog szolgálni közöttünk. Akinek ez a név még nem mond sokat, akkor elmondom, hogy Györfi Mihály az elnöke ennek a kórusnak. Az ő neve már sokat mond a testvéreknek, úgyhogy ők jönnek közénk szolgálni, és Misi bácsi fog igével szolgálni, úgyhogy így készüljünk erre az alkalomra. Az eke alkalmak közül hirdetem az ifjúsági hétvégét, november 14-től lesz. Sokan jelentkeztek már a fiatalok közül, de még van lehetőség erre, úgyhogy bátorítok mindenkit. A Biatorbágyi alkalmak közül most napok lesznek majd előttünk, bibliatanulmányozó nap november 15-én, férfi nap 22-én és női nap 23-án, és a presbiteri csendes napot már említettem, és cigány missziós ima nap pedig november 22-én lesz, amelyre szintén készülünk a gyülekezetünkből. Az imádságlista itt van előttünk, valamiért kérték a testvérek azt, hogy hordozzuk őket az Úr előtt, hát tegyük ezt meg. Most az úrvacsorára készülhetünk tehát, és erre készülve a 171-es számú éneket énekeljük. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát. Ne kívánd fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedézig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerézig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen néktek, aki hitetek szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hogy hallgass meg bennünket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkinek, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgiaként majd a 439-es számú éneket énekeljük. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked. Mindenható atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt. Boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jósággoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál, a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szenteste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti értetek adatig. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, a pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmad szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Békesség néktek! Urunk teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek. Krisztus Urunk teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Békesség néktek! Krisztus Urunk teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Urunk teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységét. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Krisztus Urunk teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztusunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy az életünk ideje a te kezedben lehet, hogy rád bízhatjuk önmagunkat. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk családunkat, szeretteinket, a körülöttünk élőket, és addurunk, hogy tényleg jól tudjuk kihasználni az alkalmas időt. Hálásak vagyunk neked azért, hogy a gyermekek is itt lehetnek körünkben. Köszönjük, hogy hallhatják a te igédet. Kérünk, hogy te szólítsd meg őket, minél korábban hadd fogadjanak be téged. És rád bízzuk, Urunk, a betegségekkel küszködőket, te tartsd meg őket, te erősítsd őket, és a te jónak látod, te gyógyítsd meg őket. Köszönjük neked, Urunk, hogy téged kérhetünk a gyászolókért, hogy te adj nekik vigasztalást, békességet. És köszönjük, hogy rád bízhatjuk azokat, akik függőségben élnek, akár az alkohol, vagy valamilyen drog, vagy bármilyen más pótszer az, ami leuralja a lelküket, vagy valamiféle sátáni megkötözöttség. Urunk, kérünk, szabadítsd meg őket, köszönjük, hogy nálad van valódi szabadság. De így kérünk azokért is, akik börtönben vannak, és azokért a szolgálókért, akik viszik az örömhírt feléjük. És hálásak vagyunk neked a gyülekezetünkért, hálásak vagyunk azért, hogy most együtt lehetünk itt kisvárdai testvérekkel. Köszönjük neked, hogy lehetnek itt görögszállási testvérek is, lehet neki testvérek, akik most messziről utaztak vissza haza. Köszönjük, Urunk, hogy együtt lehetünk a te színed előtt, és dicsőíthetünk téged, és benned egyek lehetünk, még hogyha távolságban is éljük a mindennapjainkat egymástól. Köszönjük neked azért azt, Urunk, hogy rád bízhatjuk az egyházunkat, a teológus képzést, a lelkész képzést, a lelkészek, presbiterek, felügyelők életét. Köszönjük, hogy a püspök választás is a te kezedben lehet. Kérünk, hogy adj ebben a továbbiakban is bölcsességet, vezetést. És hálásak vagyunk neked a különféle szolgálatokért, az Eke közösségéért, Biatorbágyi szolgálatért, kérünk ezekért az alkalmakért, amikre készülünk. Köszönjük az EMO-nak is a munkásságát. Kérünk, hogy te készítsd el a naptáraknak az útját, amiket majd kioszthatunk évelején. És köszönjük a VISZ-nek a szolgálatát. Így hozzuk eléd most is a Draskóci házaspárt, akik sokat szolgáltak ebben a közösségben, és most betegségekkel küszködnek. Kérünk, hogy vigyázz rájuk, áld meg őket. Hálásak vagyunk neked az amerikai, dániai, norvégiai testvérekért. Kérünk, hogy mutass nekik is utat abban a helyzetben, amiben vannak. És köszönjük, hogy kérhetünk az üldözött keresztjénekért, hogy hadd tudjanak hitvallóak lenni minden helyzetben. És kérünk azokért az emberekért, akik nagy nehézséget élnek meg, háborúság vagy bármiféle zaklattatás miatt. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy mindent a te kezedbe tehetünk le. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett énekünk utolsó két versszakát énekeljük. További áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenet!